erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 441-es számú énekével. 441-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 4-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 50. oldalán található a 4-es számú liturgia.
Légy erős kősziklám és váram, én Istenem, a te nevedért vezess és gondozz engem. A te kezedbe ajánlom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Vígadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Legyen az Úr neve örökön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreink. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsáss meg vétkeimet, és vezess a te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Látod Isten életünket, tudod erőtlenségünket, bűnünket számba nevegyed, várjuk a
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát adta értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink bilincseiből, és őrizd meg minket minden gonosztól az Úr Jézus Krisztusért, Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet 55 vasárnapjára kiírt oltár előtti felolvasásul szánt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában, annak 18. fejezetében a 31-től a 43. versekig a következőképpen. Lukács evangéliumából 18. fejezet 31-től a 43. versekig. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk: most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit nem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és fordult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette. Kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki: láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Ámen. Ezért Isten. Álljuk és magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a hónapokkal ezelőtt megkezdett sorozatunkat, amelynek ez a témája a családi közösségeket formáló programok. Ebben a sorozatban dr. Pálegyi Ferenc testvérünk itt van közöttünk. Egy énekkel készüljünk arra a szolgálatra, amit most a mai napon ő fog megtartani. Ez az ének pedig a 455-ös számú ének, tehát ezzel folytassuk Isten tiszteletünket. 455-ös éneket énekeljük.
testvéreim, maradjunk ülve, de egy rövid imádsággal folytassuk még az igehirdetés előtt. Mennyei Atyánk, áldjuk a Te nevedet, és kérünk, hogy légy közöttünk, és tedd világossá számunkra Te üzenetedet. Péter apostol második leveléből, az első fejezetből olvasok néhány verset, a harmadik verstől egészen a 11. versig. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, az ő megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kimásság miatt van a világban. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról. Azért testvéreim, igyekezzetek még inkább megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztottságotokat, mert ha ezeket teszitek, soha nem buktok el, mert így gazdagon megadatik nektek a bemenetel, ami Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Mai alkalmunk, együttlétünk témája a szexualitás. Talán kissé szokatlan, hogy egy vasárnapi Isten tisztelet keretében erről beszélünk, ugyanakkor Isten igéje világosan szól róla. Én úgy tudom, Luther Mártontól származik az a mondás, hogy ne szégyeljünk beszélni arról, amit Isten nem szégyelt megteremteni. Igen, ő teremtett minket úgy, hogy legyen bennünk nemi vágy, és ha egészséges ez bennünk, akkor az ellenkező nemű embertársaink felé, és Isten megadta azt is, hogy ez hogyan valósuljon meg az életünkben, és hogy hol van a helye a szexnek az életünkben. Röviden csak annyit hadd mondjak itt az elején, hogy a házasságban, tehát nem a házasság előtt, nem a házasság mellett, még csak nem is utána, hanem benne. Másképp is megközelíthetjük ezt a kérdést és a választ. Tehát a kérdés az, hogy hol van a helye. Egy más szempontú válasz ez, hogy a szeretetben. Ha a szeretet burka veszi körül ezt a vágyat, amely életünk szerves része, akkor a helyén van. Szeretet nélkül azonban nem úgy működik, ahogyan azt Isten eltervezte. Szeretet nélkül kapcsolatromboló erő. Nem hiszem, hogy ezt különösebben magyarázni kellene, ha körülnézünk ebben a világban, ha kinyitjuk a televíziót, ha nézzük a filmeket, sorozatokat, meggyőződhetünk arról, hogy hány ember életét teszi tönkre a nem helyén gyakorolt szexualitás, családokat rombol szét, sőt, gyilkos erővé válhat, szeretettel azonban kötőanyag, párokat, házastársak kapcsolatát fűzi még szorosabbra, még erőteljesebbé. Üzenetet tartalmazhat a másik ember felé, a párom felé, röviden így fogalmazhatom meg ezt az üzenetet, hogy én téged mindenestől elfogadnak, magamat pedig neked mindenestől odaadom. Mindenestől. Ez azt jelenti, hogy nem csak a testedet, azt is. Elfogadom a tulajdonságaidat, még azokat is, amik adott esetben éppen nem kellemesek, a képességeidet, a jellemedet, a gondolkodásmódodat, mert én szeretlek téged, és magamat is odaadom neked mindenestől, magamat, igen, a testemet is, és csak neked, de a törődésemet, a figyelmemet, a gondolataimat, magamat mindenestől. Egymást megajándékozzuk saját magunkkal. Szeretet nélkül. Szeretet nélkül ez a szex. Szeretet nélkül a társad, akár a szerelmesed, akár a házastársad, ösztön tárgy. A 20. század első évtizedeiben terjedt el egész Európában, az európai kultúrában, ebbe Észak-Amerikát is beleértem, a darwinizmusban gyökerező freudizmusnak, a pszichoanalizmusnak az a szemlélete, hogy az ember lényegében ösztön lény. Ösztönök igazgatják, vezetik. Ha én ösztön lény vagyok, akkor a másik ember pedig ösztön tárgy. Na most, ha gondolok egy másik területre, szükségleteink, testi szükségleteink egy másik területére, akkor mondhatom azt, hogy olyan, mint egy csirkecomb, vagy olyan, mint egy vajas kenyér, vagy egy dobostorta. Igen, vágyom rá, meg akarom enni, ki akarom elégíteni az étvágyamat. Tulajdonképpen személytelen. A társam olyan, mint egy ösztön tárgy, és a kapcsolatom vele személytelen. Na ezt tapasztaljuk sajnos tömegesen, főleg fiataljaink körében, a diszkóban együtt ráznak. Sokszor odáig megy ez, hogy utána le is fekszenek egymással, esetleg reggel eszébe jut, jé, még a nevét is elfelejtettem megkérdezni. Hát tragikus ez. Ennyire személytelen, mert csupán egy testi vágy kielégítése történik meg. A bűn rombolását látjuk az ilyen kapcsolatokban. És ha így élek ezzel a vágyjal, amit egyébként Isten adott, így teremtett, akkor semmivel sem vagyok különb egy párzásra készülő állatnál. Bocsánat az erőteljes kifejezésekért. Ugyanakkor nem mondhatom azt, hogy állatias ez az ösztön. hogy az ösztön kielégítésnek ez a mondja, ez sértés lenne az állatokra. Nem állatias, ez embertelen. Aki azt hangsúlyozza, hogy lényegében ugyanaz történik, mint amikor az állatok párzanak, annak azt javaslom, hogy legyen következetes. Azaz, évente egyszer, jó, a kutyák kétszer tüzelnek, évente kétszer, de az ember nem így működik. És nem ez a lényeges különbség, hanem az, hogyha helyén van az életünkben, akkor egy személyes kapcsolat, egy személyes szeretet kapcsolat valósulhat meg közöttünk. És mi történik utána, egy ilyen ösztön kielégülés után? Magányosabbnak érzi magát az ember, mint amilyen előtte volt. Csalódást okoz. És a kiégés segíti elő ezen a területen is. És mi az eredmény? Látjuk kivetítve az eredmény szót idéző jelbe, az eredmény szétesett család, árvaság, abortusz, célt tévesztett szex. Az új szövetségben az egyik szó az eredeti görög szövegben, a hamarti, amit bűnnek fordítunk, ezt jelenti célt tévesztés. Nem a célnak megfelelően használjuk az egyébként Isten által ajándékozott szexualitást, mert a céltévesztett szex zsoldja a halál. Igen, a szülő otthonok kukái teli vannak széttépett magzatokkal. Véres valóság a következmény. Mire kaptuk a Teremtőtől, a mi szerető mennyei atyánktól a szexualitást? Látunk itt egy szép képet, remélem hátul is látható, amint egy méhecske megtermékenyíti a virágot. Hát az egész természetben látjuk a szaporodásnak ezt a módját, amikor ellentétes pólusú sejtek találkoznak, és új élet keletkezik belőle. Mire kaptuk? Arra, hogy szaporodjunk? A válasz erre az, hogy igen, arra is, de nem csak arra. Ha nem fogan gyerek a szexuális kapcsolatból, akkor talán nincs értelme. Voltak már olyan keresztények, akik azt tanították, hogy akkor nincs értelme, akkor ne is éljünk szexuális életet. Én nem gondolom, hogy ez Istennek tetsző vélekedés. Tudnélék, nem csak erre adta nekünk a szexualitást, van értelme akkor is, mert segíti a kapcsolatunkat életközösséggé válni. Amikor legelőször olvasunk Isten igéjében a szexualitásról, akkor így fogalmaz, lesznek ketten egy test. Egy testé létel a szexuális kapcsolat. Milyen szépen fogalmaz. Miről van itt szó? Ha mi egy test vagyunk, akkor nekem csak az esik jól, ami neki is. Vége az önzésnek. Nem csupán arra törekszem, hogy én kielégüljek, hogy az én étvágyam, történetesen a szexuális étvágyam csillapodjék, hanem arra is, hogy a páromnak is örömet okozzam, és csak akkor esik jól, ha neki is, de hadd menjünk tovább. Ha egy test vagyunk, és neki fáj valami, az fáj nekem is. És itt nagyon kitágul a kör, és itt már is nem csupán a testi kapcsolatról van szó, ha mi ketten egyek vagyunk, akkor közösek a vágyaink, közösek a gondolkodásunk, közös az életszemléletünk, ha az Úrban vagyunk egyet, közös a hitünk, milyen nagy ajándék, ha közös a szolgálatunk is, ugyanabban a szolgálatban állunk bele, kiteljesedik kettőnk élete, és együtt vagyunk még olyankor is, amikor adott esetben fizikailag nem vagyunk együtt. Én tudom, hogy most, amikor a feleségem elég messze van tőlem földrajzilag, akkor is együtt vagyunk, mert ő tud erről az alkalomról is, imádkozik. Amióta itt vagyok a nyírségben, péntek óta párszor föl is hívtam, az egységünk ettől nem bomlik meg, és nem szűnik meg. És ebben a közösségben, ebben van benne a mi testi kapcsolatunk is. Tehát a szex szeretett burokban, tehát az Isten által rendelt helyén egy mély szintű kommunikáció. Hadd ismételjem meg azt, ami már egyszer elhangzott. Ezt üzeni a páromnak, hogy magamat neked és csak neked adom oda mindenestől. Sok más ember is van, akiket szeretek. Főleg lelki testvéreimet is, itt, Nyírtelken is vannak olyanok, akiket szeretek. De azért a páromnak sokkal teljesebben adom oda magam. És az üzenet másik fele pedig az, hogy téged és csak téged fogadlak el mindenestől. Lesznek ketten egy testé. Ezt a mondatot idéztem az előbb. Az ember teremtése kapcsán hangzik el először a Teremtés könyvében, Mózes első könyvében, a második fejezetben. Megteremtette Isten az embert a maga képére, Isten képére teremtette őket. Lesznek ketten egy test. Életközösség, amivel megajándékoz minket Isten. És csak az esik jól, ami a másiknak is, ha valami fáj neki, az nekem is. És épp ezért keresem, kutatom, hogy mire van szüksége a páromnak. Mit jelent valakit szeretni? Bocsánat a szintén eléggé vulgáris hasonlatért. Sok mindent szeretünk. Vannak kedvenc ételeink. De itt valami egész másról van szó. Nem tudom, kinél mi lesz ma az ebéd. Remélem olyan, amit szeretsz. Na de nem veszed figyelembe annak az ennivalónak az érdekeit. Emlékszem, hogyan tanította meg nekem legelső unokám, hogy mit jelent az érosz szó. Magyarra szeretettel szoktuk fordítani. De Isten nem ezt a szót használja, amikor a szeretet parancsát adja. Húsvétra kapott a szüleitől egy élő kiskacsát. Nagyon szerette, de mondta neki a vejem, hogy ne szorongass már annyit, mert megdögli. Mire ő, de én a döglöttet is szeretem. Ugye nem volt tekintettel a kiskacsa érdekeire. Hát itt pedig nem arról van szó, én keresem, kutatom, hogy mire van szüksége a másiknak. Mert a szeretetem ebben nyilvánul meg, és a görög szöveg ebben az esetben, amikor azt parancsolja, hogy szeressétek egymást, akkor egy másik szót használ, az agapé szót, az elkötelezett szeretet szavát. És amikor az Isten szeretetéről szól a Biblia, általában ezt használja. Amikor János apostol azt írja első levelében, hogy az Isten szeretet, az eredeti szövegben az Isten agapé. Amikor a szeretet himnuszában, az 1 Korintus 13-ban azt írja, hogy a szeretet soha el nem múlik, vagy a károli szövegben soha el nem fogy, akkor azt agapéról írja, hogy soha el nem fogy, vagy soha el nem múlik. Amikor a János 3.16-ot olvassuk, az evangéliumnak talán legtömörebb foglalatát, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Itt is az agapé szót használja, és az ér a szex. Hát az érosz. De akkor működik jól, hogyha az agapé védő burka veszi körül, anélkül hamar tönkre. Kutatom, mire van szüksége a társamnak, mert magam elé, magam fölé helyezem őt, és ahhoz képest másodlagos az, hogy nekem mire van szükségem. És ha ilyen a kapcsolatunk, akkor néha úgy érezzük, hogy a föld fölött lebegünk, persze azért nem árt, ha két lábon állunk a talajon, ne kergessünk fellegeket. A földön éljük a hétköznapjainkat, és ezen a földön valósul meg a szerelmünk. Ha én ösztönlény vagyok, ahogy a darwinizmus vagy a pszichoanalízis tanítja, akkor a szexualitásom személytelen. Mint azt mondanám, hogy én szeretem. Például tüdővel a jó levegőt, jó mélyeket szívom belőle. Szeretem. Szájjal, gyomorral a finom ételeket, például a csirkecombot, és szeretem nemi vágyam következtében, nemi szervvel a másik testét, és ez, és a szerelmesen ösztön tárgy, ahogy már elhangzott. De Isten terve szerint a szex nagyon is személyes, szavakkal is kifejezem, megmondom neki, szeretlek téged. Nem általában egy nőt, vagy egy férfit. Téged, személyesen téged. És ezt kifejezem tettekkel is, nem azzal, hogy a csillagokat hozom le, azok jó helyen vannak. Hagyjuk ott őket. Hanem időt, figyelmet fordítok rád. Kutatom, mire van szükségem, és igyekszem magadni, és szexel is, a szexuális magatartásommal is, simogatással, csókkal, öleléssel, testi együttléttel kifejezem azt, hogy én téged szeretlek. És a szerelmesen nem ösztöntárgy, hanem emberi lény, mint én, lesznek ketten egy testé, tehát a testem másik fele. Nélküled, írja Illyé és Gyula egyik versében, feleségéhez szólt ez a vers, nélküled, mint az olló egy fele, van árvá bennél. Suta sorsom, hogy vágja vele? Mit kezdenék, ha nem szeretnél? Igen, mit lehet kezdeni egy fél ollóval? Hát lehet használni, főleg szúrni lehet vele, de nem a rendeltetésének megfelelően. Én találtam egy másik, talán még jobb hasonlatot, a cipzár. Egy fél cipzárnak van értelme? A világon semmi. Kell a másik fele is. Néha lecsúszik a cipzár, lazul a kapcsolatunk, akkor mit kell tenni? Nem kétségbe esni, nem fölhúzni. Hát, hogyha a kapcsolatunkban bármi zavar támad, ápolni. És vonatkozik ez a testi kapcsolatunkra is, a szexualitásra, igen. Azt is ápolni kell, rendszeressé tenni, megadni azt, amire szükség van, az intimitást, a bensőségességet. A férfiak szexualitására jellemző az, hogy hamar fölpörög, ki akar elégülni, de ha szeretetből fakad, akkor figyelembe van, figyelemmel van a párjára, az asszonyok nem szoktak olyan hamar fölpörögni. Tehát szép, lassan, türelmesen. Egy barátomtól hallottam egyszer a következő hasonlatot. Azt mondta, hogy a férfiak szexualitása olyan, mint egy modern motorkerékpár. Berúgom már is 120-szal szágot. Hát elég egy kis pöccintés, már is sebességben van. A nőké nem ilyen. Inkább hasonlít egy olyan régió 424-es gőzmozdonyra, 7 órán át fűteni kell, de akkor egy falut is elhúz. Hát mikor kell elkezdeni a fűtést, ha este szeretnél valami? Legalább reggel. Kedvesen kell elköszönni, közben is föl szabad hívni, kedvesen kell hazaérni, akkor se a hőstetteid elbeszélésével kezd, hanem meghallgatod őt. Mi történt? Milyen volt a napod? Hogy érzed magad? Na, nem. Folytatom tovább. Mindenki számára sem világos, hogy miről van szó. A Biblia tartalmaz egy nagyon érdekes könyvet az Ószövetségben, ez az Énekek éneke. Egy szerelmi költemény ez tulajdonképpen is. Hát a kor nyelvén nagyon szép képekkel érzékelteti a vőlegény és a mennyasszony egymás iránti vágyódását. Nem biztos, hogy ezek a hasonlatok ma is ugyanúgy ülnek, mint annak idején. Ma is használunk hasonlatokat, ugye szeretjük a másikat virághoz hasonlítani, meg hallottam azt is már, hogy kis bogaram, meg pintyőkém. Jók az állathasonlatok is, aztán ha elromlik a kapcsolat, akkor az állatok egyre nagyobbak lesznek. Hát maradjunk inkább a szép virág hasonlatoknál. Hát az Énekek énekében is elmondja a vőlegény is, hogy miért élvezi a mennyasszony testét. Nagyon szép hasonlatok vannak, de azért ne ragaszkodjunk szó szerint hozzá, mert nem biztos, hogy örülne a kedveset, ha azt mondanád neki, hogy olyan az orrod, mint a Libánon tornya. Abban az időben ezt valószínűleg szépnek találta a mennyasszony. Vagy olyan a hasad, mint a gabona asztag. Ez is ott van. Bár ezt jobban értem, hát itt ezen a vidéken gondolom, hogy amikor már érett, de a búza mező fújja a szél, akkor úgy hullámzik. A lényeg az, hogy bekerült ez a könyv is a Bibliába nem véletlenül, valóban szép szerelmi költemény, ugyanakkor biztos, hogy azért bekerült be, mert kifejez egy másik, még fontosabb kapcsolatot. A Bibliában több helyen is megtaláljuk ezt a párhuzamot, vőlegény és mennyasszony, férj és feleség kapcsolata, ki ábrázolja, ki fejezi Isten és az ő népe kapcsolatát. Vagy Krisztus és az ő egyháza kapcsolatát. Az egyház, a keresztény gyülekezet, az ő mennyasszonya. És én azt gondolom, hogy akkor működik az életünkben jól a szerelmi kapcsolatunk, akár házasság kötés előtt már, akár a házasságban, ha az a szeretet izzik benne, amely Istenben van irántunk, és visszhangképpen az ő szeretetére bennünk is fölébred. Mert mi szeretjük őt, hiszen ő előbb szeretett minket. Ő a kezdeményező. Azt gondolom, az emberi kapcsolatokban is általában a férfi a kezdeményező, amire azután reagál a lány, a mennyasszony, a feleség. Hát hadd fejezze ki az életünknek ez a területe is, ezt a szeretetet az énekek énekéből emeltem ki, ezt a hasonlatot, amit sárga alapon olvasható, bal karja a fejem alatt jobbjával átölel engem, teljesen szexuális együttlét képe, és az is, amit ugyanebben a fejezetben olvasunk még, erős a szerelem, mint a halál, kemény a szenvedély, akár a sír. Hogy értsük ezt? Elgondolkozom rajta, akkor eszembe jut egy sziklasír, amelyből feltámadt az Úr. Mint a halál, halálos szeretet, halálos szerelem Isten részéről, valóban egyszülött fiának az életébe került, hogy minket kimentsen az örök pusztulásból, de föltámadt a halálból. Hadd férjen bele a gondolkodásunkba a szexualitással együtt az a nagy titok, amit Isten véghez vitt értünk, irántunk való szeretetéből, és hadd szentelje meg az életünket, akár a szexualitást is benne a házasságunkban az, hogy Isten ajándéka ez, és Isten szeretete izzik ott, irántunk való szeretete. Ő odaadta magát, én odaadom magam neki, szánjátok oda testeteket, élő áldozatul az Istennek, erre szólít fel a római levél 12. fejezetében. És adjuk oda magunkat is egymásnak, úgy, ahogy Isten mondja azt nekünk az ő igéjében. Imádkozzunk! Urunk, magasztalunk téged nagy szeretetedért, és kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy az életünk valóban téged dicsőítsen, még ezen a területen is, amiről ma szó volt, ami testi kapcsolatunk területén, hadd legyen a szent, hadd tudjuk a szexualitásunkat egymás számára fönntartani, a feleségünk vagy a férjünk számára kizárólag, és hadd tudjunk neked hálásak lenni azért is, hogy megajándékoztál minket még ezzel is itt a földi életünkben. Amen.
Testvérek, hirdetem, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel várunk arra az istentiszteletre is. A mai napon még a család centrikusság jegyében a Metkápolnában lesz egy előadás a Feri bácsinak. A család hete az most indul, a Valentin nap és a Bálint nap köré szerveztek keresztény testvérek egy család hete című mozgalmat, amely nem csak az ösztönt akarja felmutatni, hanem ezt a kerek és globális Isten akaratát, amit ő a férfivá és asszonyá teremtésben ajándékozott nekünk. És olyan jó ezt az igét is rágni, amit Feri bácsi felolvasott a Péter második levelének első fejezetéből, hogy az Isten megajándékozott bennünket mindennel, ami az életre és a kegyességre való. És valóban az Isten nekünk ajándékozta annak az örömét is, hogy férfivá és asszonnyá vagyunk teremtve. Ez az előadás 17 órakor kezdődik, tehát a Metkápolnában mindenkit szeretettel hívunk és várunk oda. Ott az Nyíregyházi Allianz gyülekezeteknek a közössége szervezte ezt az alkalmat. Hirdetem a testvéreknek, hogy ugyanez a sorozat folytatódik még ez a családi közösség formán itt a hírlevelünk belső oldalán láthatók az elkövetkezendő időszak előadásai. Kérem a testvéreket, hogy vegyék ezt előjegyzésbe, hadd épülhessünk a családi közösség formálásban, család megerősítésében. Ugyancsak itt ebben a hírlevélben olvashatjuk közvetlenül ez alatt, hogy a személyi jövedelemadóról lehet rendelkezni. Püspök urak egy körlevelet adtak a gyülekezeteknek, és kérik, hogy ezt olvassuk föl. Tehát az 1%-ról szóló püspöki körlevelet olvasom most a testvéreknek. Tedd teljessé a mosolyt. Ez a mottója idei 1%-os kampányunknak, amelyben formabontó módon arra szeretnénk felhívni az adózó állampolgárok figyelmét, hogy a civil szervezetnek adott 1% mellett adójuk másik 1%-át is felajánlhatják az egyházak társadalmi szolgálatának támogatására. Hangsúlyozzuk, hogy a nyilatkozott tétel egyetlen fillérre sem kerül, hiszen a személyi jövedelemadó amúgy már kifizetett részéről van szó, ám egy kis odafigyeléssel ennek sorsát mi magunk határozhatjuk meg. A Nemzeti Adó és Vámhivataltól származó adatok szerint több mint 3,5 millió adózó fele egyáltalán nem rendelkezik az 1% sorsáról. Mintegy 1 millió 870 ezeren ugyan rendelkeznek adójuk 1%-áról civil szervezetek részére, ám eközben mindössze 913 ezeren nyilatkoznak adójuk 1%-áról az egyházak javára. 957 ezer felajánlást tehát évről éve elvisz az egyházak számára. Szeretnénk az adójuk fel nem, az adót, adójukat fel nem ajánlók idén úgy döntenének, hogy mégis rendelkeznek, és a Magyarországi Evangélikus Egyházat támogatják felajánlásukkal. Egyházunk krisztusi hitéből fakad, hogy embertársainkon segítsünk. Anyóvóink, iskoláink, szeretett otthonunk, egyéb intézményünk fontos terei társadalmi szolgálatunknak. Ezek bemutatását tűztük ki célul, ám hangsúlyozzuk, hogy a példaként kiemelt területek mellett a befolyt összeget sok egyéb célra is fordítjuk. Kampányunkban az ember közeliséget szeretnénk hangsúlyozni. Azt, hogy életközelben lévő egyház vagyunk, és szolgálatunk támogatásával bárki segítheti embertársainkat. Arra szeretnénk buzdítani gyülekezetünk tagjait, híveinket, lelkészeinket, iskoláink, intézményeink dolgozóit, hogy tekintsék szívügyüknek az 1%-os kampány népszerűsítését. Szórólapjaink idén rendelkező nyilatkozatok is egyben, a rajtuk lévő leírást a követve azonnal rendelkezhetünk adunk 1%-áról. Akinek nincsen felajánlható 1%-a, kérjük, az is rendelkezzen, mert a nullás bevallás is számít. De lehetőség van pénzbeli adományok átutalására és munkák támogatására. Tanuljunk a leleményes szeretet titkát, és hogy nem önmagunkért élünk. 2013. első 24. Gáncs Péter, Fabinyi Tamás és Szemerei János püspökök. Ezt a körlevelet küldték ki, hogy olvassák fel a gyülekezetekben most, és természetesen én is jelzem a testvéreknek, hogy alapítványunk és az egyházunk javára fölajánlható az 1%, itt vannak a technikai kód és az adó 1%, az adószám, amelyek szükségesek ehhez. Hétközi alkalmaink szerepelnek itt a hírlevélben, az asszonykört, az angol társalgókört, itt az ifjúsági órát ajánlom a testvérek figyelmébe, kérem ki a korosztálynak a érdeklődésének megfelelően jelentkezzen ezekre az alkalmakon, hogy jelentkezzen ezeken az alkalmakon, hogy az Úr tudjon bennünket használni az ő szolgálatában, erősítésében. Csendes heteink itt állnak előttünk, női hét volt, férfi hét lesz, és márciusban egy újabb férfi hét, akik szeretnének jelentkezni, kérem, hogy jelezzék. Már van egy csoport, aki a március 10-től kezdődő férfi hétre összeállt. Ők már egy mikrobusznyian vannak, ugye Balázs körülbelül, de természetesen, aki még el szeretne jutni, nézzük meg, hogy van-e még rá lehetőség. Kérem, hogy jelezzék azok, akik szeretnének át erre a csendes hétre elmenni, ezen a csendes héten részt venni. Istenünk férfivá és asszonyá teremtett bennünket, és ahogy olvassuk a Szentírásban, az életünk idejét is megszabja. Így emlékezünk az elmúlt héten, amikor özvegy Vitál Andrásné testvérünket temettük el, akinek a mi mennyei atyánk 87 esztendőt adott. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és természetesen bennünket is emlékeztessen életünk végére, hogy aztán bölcs szívvel tudjuk élni ezt a rövid időt, amit itt a Földön töltünk, hogy annak befejezése, ezután a következő része az valóban az Isten országában, az örökké valóságban folytatódhassék. Az Úr adjon békességet és hozzávaló szoros kötődést. Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 356-os számú énekünket, a 356-os ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 356-os ének. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük néked életünket, létünket, egyáltalán a teremtett világodat, de benne az egyéni életünket, létünket is. Köszönjük, Urunk, hogy te nem szűnsz meg gondozni ezt a világot, és folyamatos teremtéseddel jelen vagy az egyén életünkben, közösség életünkben. Így köszönjük néked, Urunk, hogy a mai vasárnapunkon is itt állhattunk előtted, és várhattuk a tőled jövő üzenetet, hogy életünket kiteljesítsd, hogy életünk minden részében megad számunkra azt, amire te teremtettél, és ami bennünket gazdaggá tehet, ami áldássá válhat az életünkben. Így köszönjük néked, Urunk, hogy gyülekezeti közösségben élhetünk, tekinthetünk egymásra, szívünkben lehet az agapé szeretet, amelyet te ajándékoztál, Urunk, és amely olyan elfogadó szeretet, amely nem múlik el soha. Köszönjük gyülekezetünk minden tagját, akit megszólíthattál, akit magadhoz vonhattál, akinek az életét megigazíthattad, és meggazdagíthattad őt mindazzal, ami az életre és a kegyességre szükséges. Légy azokkal, akik a közösségünkben szolgálatot vállalnak, és ebben a szolgálatban fölveszik a terhét, az igát, és ebben az igában vidáman és neked szolgálva élik az életüket. Erősítsd meg, Urunk, az ő életüket, hogy bármilyen nehézség, próba érkezik is, beléd kapaszkodhassanak, és téged dicsőítve élhessék az életüket, mind jó dolgukban, mind nyomorúságukban egyaránt. Köszönjük néked, Urunk, hogy ez a teremtett világ egy csodálatos harmónia, és ebben a harmóniában mi is megtalálhatjuk az életünket. Áld meg azokat, Urunk, akiket felhatalmaztál arra, hogy ennek a világnak a békéjét és a rendjét megtartsák, fönntartsák. Így kérünk, Urunk, légy velünk itt Magyarországon, hazánkkal, népünkkel, nemzetünkkel. Légy azokkal, akik felelősséget kaptak az ország vezetésében, add, hogy a te akaratodat kereső és a te utadon járó emberek lehessenek, hogy áldást nyerhessünk így is te tőle. De olyan jó, Uram, tudni azt, hogy az egyéni, a család életben te tudsz megáldani bennünket, és mindaz, amit adtál az életre és a kegyességre, az itt ebben a kis közösségben valósul meg elsősorban, valóban nagy egymásra figyelő, és egymást szerető, egymást teljesen elfogadó házasságokat, házaspárokat. Köszönjük néked, Urunk, hogy ebben a házasságban nevelkedhetnek tisztán, és szerinted valóan a gyermekeink. Olyan sok minden húzza, vonja az életünket, Urunk, tele van kísértéssel a világ, ami ezt szét akarná rombolni. Adj erőt, add szent lelked világosságát, hogy ezzel szemben tudjunk dönteni, és ebben ezzel szemben tudjunk haladni. Áld meg a házasságot, áld meg a családokat, áld meg a gyermekneveléseket, áld meg a gyermekvállalásokat, Urunk. Köszönjük, hogy a te kezedben lehet mindez, és aki oda teszi azt, te meg tudod áldani. De így légy az anyagi nehézségeinkkel, szükségeinkkel, vagy bőségünkkel, hogy úgy tudjunk bánni ezzel, hogy te tőled fogadjuk el a jót is, és a rosszat is, és te, neked tudjunk hálát adni, és téged tudjunk dicsőíteni jó sorsunkban és rossz sorsunkban egyaránt. Légy azokkal, akiknek nincs hajlék a fejük felett, tudunk ebben a hideg időben, te adj nékik megoldást, és használj bennünket is a felék való szolgálatban, erősítsd a magukról való gondolkodást, Uram, gondoskodást, Uram. Add meg nékik a magukról gondoskodás felelősségét, hogy úgy tudjanak dönteni, olyan döntéseket hozzanak az életükben, amelyek az életükre megoldás lehet. Hálás a szívem, Uram, hogy itt földi létünkben olyan sok nehézség, botlás, elesés mellett is folyamatosan vezetsz, és tessékelsz bennünket tovább, egészen mennyei elhívásodig, amelyet fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítson meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Kedvesen őtted.